Isten hozott ma este is mindenkit. Hisszük, hogy Isten hívó szava jelenik meg az írott igében, hívó szava jelenik meg a testbe töltött igében, Jézus Krisztusban, és Isten hívó szava jelenik meg a Szentlélek szavában is, ezért lehetünk ma este. Így köszöntjük testvéreinket is, akik eljöttek közénk, és ma este is kérjük, hogy Isten szent lelke vezesse Bogrányi Károly lelkipásztor testvérünket, hogy üdvözlünk az igét. Áldjon meg, Urunk, az alkalmat.
Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Atyától, a Fiútól és a Szentlélek Úristentől. Amen. Szeretett gyülekezet, így Isten tiszteletünk elején, esti alkalmunk elején az 511-es számú énekünket keressük ki. 511-es számú énekünket, és ennek minden versét énekeljük. 511-es számú ének, maradj velem, mert mindjárt este van. Köszönjük neked, Istenünk, a ma estét is. Köszönjük neked, hogy a mai nap mögöttünk van, a mai nap munkája, terhe, fáradtsága, nehézsége, immáron a vége felé közeledik, s letehetjük ezeket. Köszönjük neked azt is, hogy ezt egy közösségben, itt gyülekezeti, igehirdetési, igei közösségben tehetjük meg. Megszabadulhatunk azoktól a terheinktől, amelyek kísértek bennünket a mai napon. Te látod, hogy mennyire ragaszkodnak hozzánk ezek a feladatok, ügyek, terhek, ott zakatolnak a gondolatainkban, és néha rájuk fogjuk, hogy ők ragaszkodnak hozzánk. Aztán néha, ahogy elgondolkodunk előtted, el kell ismerjük, hogy mi magunk vagyunk azok, akik szeretjük ezeket a feladatokat úgy vinni magunkkal, mi ragaszkodunk ezekhez, az ügyeinkhez, a dolgainkhoz, azokhoz a dolgokhoz, amelyek azt üzenik számunkra, hogy mi fontosak vagyunk, hogy nekünk vannak ügyeink, nekünk vannak olyan feladataink, amiket csak mi tudunk elintézni, és sokszor ez egy ilyen csiki-csuki helyzetbe hoz bennünket. Már azt se tudjuk, hogy melyikünk az ügyek, vagy mi vagyunk azok, akik inkább ragaszkodunk a másikhoz, de elfelejtjük azt, Istenünk, hogy minden tevékenységünk ellenére és azok mellett ugyanúgy a te szereteted nem ezektől függ. És így köszönjük meg, hogy azzal a szabadsággal ajándékozol meg, hogy amikor letesszük az ügyeinket, letesszük a terheinket, és szinte ezeknek a védőpajzsa nélkül állunk előtted, neked akkor is számítunk. Hogy te nem a teljesítményünkben mérsz, bár mindenki abban mér minket. Te nem az elvégzett feladatok szerint ítélsz fölöttünk, bár ebben a világban szinte gyermekkorunktól, vagy még kisebb kortól ezt tanuljuk, hanem te egy egészen másfajta mértéket és mércét használsz. Kérünk, segíts bennünket a ma estében is érteni ennek az evangélium mércének a titkát, és segíts, hogy megértsük, hogy mégis ez hogyan motivál, hogyan lelkesít mi bennünket. Éppen a feladatok vagy a tőled kapott indítatások véghezvitelére, de már egy másfajta lelkülettel. Kérünk, Istenünk, hogy áld meg bennünket szent lelkeddel, aki ma is hadd beszéljen nekünk az igében Jézus Krisztusról, az ő haláláról, feltámadásáról, evangéliumáról, erejéről, hatalmáról. Áld meg bennünket. Ámen. Szeretett gyülekezet a ma estében is, azok, akik voltatok az előző estében, hallottátok, tudjátok, az Emmausi tanítványok történetén megyünk végig, és a ma estében egy újabb szeletét látjuk meg, és nézzük meg az igének, de engedtessük meg, hogy az egész történetet addig olvassam az elejétől, ameddig a mai szakasz tart. Lukács evangélium a 24. részéből olvasom, a 13. verstől a 30-as versig. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymásról mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas, Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen este szívettek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Amen. Úton Jézussal. Ez kísér bennünket. Így megyünk együtt az Emmausi tanítványok történetén estéről estére. Úton, mert a saját életutunkon is gondolkodunk. Zajlik az életünk, így nevezzük az életutunk, megy és halad. Nem is mindig tudjuk pontosan talán, hogy milyen irányba fog kanyarodni a következő időszakban, de ott van az életutunk, amelyik meghatározó. Ott van mellette úton Jézussal, Jézus is, mert lehet vele találkozni éppen ezen a mi útunkon. És így volt az első este az evangélium, az örömír, hogy van találkozás. És aztán tegnap arról hallottunk, hogy az is evangélium és örömhír, hogy ebben a találkozásban van párbeszéd, van dialógus. Hogy Jézus engedi, sőt ő kérdezi, hogy mi van velünk, hogy hogy vagyunk, hogy figyel ránk, hogy elmondhatjuk azt, ami bennünk van, és még akkor is, hogyha éppen hasonlóan vagyunk, mint az emmausi tanítványok. Hogyha az a reménytelenség, ha az a fajta szomorúság, ha az a fajta csüggedés, amiben ők voltak, még az is érdekli a mi úrunkat. És de jó, hogy hozzátehettük tegnap, hogy van válasz a párbeszédben. Érkezik az igei válasz, amelyik még a balga elmét és rest szívet is fel tudja tüzesíteni, felhevült szívévé tudja változtatni az embert. Baj van az emberrel, gondolkodtunk erről tegnap, rendszer szinten van a baj, nem működik, és utalást tettünk rá, hogy ezzel együtt, ezzel a megállapítással együtt Jézus arról is beszél, hogy hogyan tudja ezt ő feloldani. Minden javításnak ára van, szóltunk erről is. Ez nem különleges dolog, ez egy normális dolog. Jézus a szenvedését magyarázza a megváltónak, és a megdicsőülését, hogy a megváltó helyettünk szenvedett. A kettő így lesz együtt érthető, önön balgasságunk, és az ő váltsága. És adatik pillanat, kiválasztott idő, amikor az a bizonyos Rubik kocka összeáll, és az ismeretről szóló igazságok, amik ott vannak a fejünkben, ahogy az emmausi tanítványok fejében is, egyszer csak személyessé lesznek. Én értem, én miattam, én helyettem. Ennyit a megelőző napokról. Hogy zajlik tovább egy ilyen találkozás? Hogy zajlik tovább egy kapcsolat? Találkozás van, beszélgetés van két ember között, csak úgy általában is. És akkor egy kapcsolat van születőben. És már nem pusztán ő van, meg én vagyok, hanem, ha úgy tetszik, szinte megszemélyesíthetjük most csak így, van a kettőnk között maga a kapcsolat közöttünk. Szinte külön életet kezd élni. Kezdjünk el ezzel a gondolattal csak egy picit játszani. Csak kérdés az, hogy a közte és köztem lévő bármilyen hétköznapi helyzetben legyen az barátság, egy párkapcsolat, vagy a gyermekemmel való kapcsolat, nos, az a kapcsolat növekszik-e, és erősödik-e, vagy éppen csökken és visszafejlődik. Mert úgy tűnik, akár emberi példákon keresztül is, hogy olyan, hogy stagnáló, olyan, hogy úgy maradó, helyzetben maradó kapcsolat, ugyanúgy maradó kapcsolat nincsen. Nagyon egyszerű az oka ennek. Az idő múlásával ő is változik, meg én is változom. És ha ez a kapcsolatban nem jelenik meg, akkor elmegyünk egymás mellett. És bár szoktuk mondani, igaz? Hogy mi olyan jó barátok vagyunk, hogy ott folytatjuk, ahol 3 évvel ezelőtt abba hagytuk. De azért, hogyha nem áll elég idő rendelkezésre az újabb találkozáskor, és hogyha túl sok minden történt addig az ő életében és az én életemben, akkor bizony talán sok idő kell ahhoz, hogy ez a kapcsolat azt a 3 évet gyorsan bepótolja, Gyorsan felnőjön. Gyorsan megugorja azt az időt. Magyarul, nem filozofálhatunk itt, egy baráti szál is akár, ha elindul, akkor óhatatlan, hogy két ember között vágyik egyfajta belső visszajelzése. Igen, nekem fontos ezzel a másikkal való találkozás, beszélgetés, kapcsolat, és erősítem ezt a szálat, talán többször hívom, többször írok neki levelet, többször találkozom vele, vagy azt érzem, hogy hát nem olyan szimpatikus. Hát, hogy máshogy gondolkodik erről és arról, nem fogjuk folytatni. Talán nem is mondjuk ezt ennyire ki, csak érezzük, hogy nem keressük a társaságát. És szép lassan elhal az a kettőnk között lévő, szinte megszemélyesített kapcsolat. Azért mondtam mindezt el, testvérek, mert a mai estében azt gondolom, hogy a címe nyugodtan lehetne a szakaszunknak, ennek a néhány versnek, amit felolvastam el végén, hogy a ragaszkodás. A ragaszkodás. Ha van találkozás és beszélgetés, akkor van a ragaszkodásnak is kifejeződése két fél között. Jó volt beszélgetni, folytassuk még. Még találkozzunk, tartsunk össze. Ennek a motivumnak, ez jelenik meg ennek a motivuma a történetben, így olvassuk. Elérnek ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek, ő azonban úgy tett, mármint Jézus, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. Az előző estékben inkább, amikor a történetre kanyarodtam, mindig a tanítványokkal kezdtem. És aztán Jézussal, hogy milyen Jézus. Most hadd kezdjem Jézussal. Úgy tesz, mintha tovább akarna menni. Milyen érdekes. Miért? Merő udvariasság? Kéreti magát? Lehet, hogy jófajta magyar vér csörgetezik az ereiben. Íme egy bizonyíték a pártus Jézusra. Mi magyarok is jól tudunk kéretni magunkat, hogy na, egyél még abból a levesből. Jaj, nem eszek, én már szedtem bele háromszor. Jaj, hát volt az négy is, de mindegy. Szóval, hogy vannak ezek a kis játszmáink, amiket így tudunk, hogy hát így elkéretgetjük magunkat. Jaj, nem megyek be, jaj, de gyere már be, jaj, nem megyek be, jó, akkor ne gyere be. Nem akarod, hogy bemenjek? Hát szóval, vannak ezek a kis táncaink, amiket így el tudunk, így kéretjük magunkat. Talán Jézus most itt kéreti magát ebben a helyzetben. Egyfajta keleti udvariasság ez. Vagy Jézus lelki értelemben, de megadja a válasz lépés lehetőségét az embernek. Eddig megláthatták ez a két tanítvány, hogy milyen Jézus. Találkoztak vele. És átélték, hogy Jézus odajön hozzám, persze nem ismerték még fel őt, hogy az a valaki becsatlakozik hozzám, hogy megkérdezett bennünket, és amikor magyarázta az igét, akkor hevült a szívünk. Jézus már elmondta azt, amit ő sok év szempontból adni tud az embernek. És most íme a válasz lehetősége az embernél van. Én ezt tudom adni. Ha velem beszélgetsz, akkor a reménytelenségből remény kerekedik ki. De ez testvérek olyan, mint az ajtó előtt állás és zörgetés. Nem törünk rá a másikra. Nem szokás csak úgy berontani. Jegyes oktatás jött hozzánk, jegyes oktatásra jött hozzánk egy pár, mielőtt idejöttem, és aludt a kis gyermekünk, és mondtam, hogy hívtam őket telefonon, még a buszon voltak, hogy ne csöngessetek, mert fölébred a kicsi, csak gyertek. És akkor mondta, hogy jó, akkor majd hívunk a kapuból. Hát valami jelzést kell adni. Mondom, nem, csak gyertek nyugodtan. Kopogtok az ajtó, vagy nem, mindegy, hát már tudjuk, hogy már mindjárt vagytok, az bejöztök. De hát ez olyan furcsa, csak a kapuban még várunk egy invitálást. Nem megyünk be csak úgy valahova. Jézus sem megy be csak úgy valahova. Olyan ez, mint ahogy a Jelenések 3.20-ba olvassuk. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, mondja az ige. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Mintha az Emmausi tanítványok történetének szép letükröződése lenne az az ige, vagy fordítva. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Az egyik festő egyszer ezt lefestette, ezt a jelenetet, ezt a Jelenések 3:20 beli ígét, hogy ott áll Jézus az ajtónál, borostyánál befutott ajtó, és látszik, hogy nem sűrűn használták, és szólt a festő barátja, hogy barátom, elnézted ezt a festményt, rosszul festetted le. Miért? Kérdezi vissza. Mert nem rajzoltál rá kilincset kívülről. Hát ez kissé kellemetlen, nem tudod az ajtót, hogy kell lerajzolni. És azt mondta, hogy ezt szándékosan tettem. Ezt szándékosan tettem. Ennek az ajtónak csak belülről van kilincse. Ezt csak belülről lehet kinyitni. Világosságra tette, hogy ez tudatos. Mert, és ez evangélium. Ez egy jó hír, ez egy örömhír, hogy a Krisztus így teszi. Ő elmondja, hogy ő milyen, de nem töri ránk az ajtót. Ez nem tévesztendő össze azzal, csendesen és zárójelbe jegyzem meg, mintha én, az ember, valami nagy kegyet gyakorolnék akkor, amikor én kinyitom az ajtót. Nem így tolmácsolja a Szentírás ezt a lelki mozzanatot. Az a nagy kegy, hogy ő közelít, hogy ott van az ajtóban. Az a nagy kegy, hogy kopogtat. Ahogy éppen most vettük valamelyik gyülekezeti csoportban a Bartimeus történetet, hogy keresztül megy Jézus Jerikón, ki tudja hányszor ment keresztül, nem tudjuk, de ott akkor ott volt a lehetőség Bartimeusnak, hogy megragadja azt a lehetőséget, hogy Jézus ott jön, és ment, és élt vele, az a kegy, hogy jön Jézus. De senkire nem erőlteti rá magát. Kifejezhetem saját magam a ragaszkodásomat. Ilyen az Istennel való kapcsolat. Kimondhatom, hogy nekem kell ez. Isten nyilvánvalóan kifejezi a szeretetét. Ha csak az estékre gondolunk, még egyszer mondom, ahogy találkozik velünk, ahogy odalép a mi helyzetünkhöz, ahogy bennünket kérdez, ahogy beszélget velünk. Kell ez? Szükséged van rá? Fontos ez számodra? Akkor ezt fejezd ki. Fejezd ki. Bibliai példákat ismét a Bartimeus mellé, Sámuel története. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ezt Sámuelnek ki kell mondania. Éli aztán nagy sokára rájön a főpap, hogy hát az Úr szólítja, mondd ki Sámuel, ki kell mondanod. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Kifejezhetem, hogy léphetek felé. Olyan nincs, hogy úgy is tudja, nem mondom. Ilyen nincs. Ezekből félreértések vannak. Amiknek rengeteg emberi példáját tudjuk felsorolni. Az Istennel való kapcsolatban is ki kell mondani, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy néha túlzott sors hitbe fussunk. Úgy szoktuk ezt mondani. Úgy is minden úgy lesz, ahogy Isten akarja. Úgy is minden úgy van, ahogy azt ő előre elhatározta. Minden úgy is minden a tervei szerint megy. Úgy is minden. De azért mégiscsak de fontos, hogy kifejezd, hogy kimond, hogy megfogalmazd, hogy te ragaszkodsz ahhoz, hogy minden úgy történjen, ahogy az Isten akarja. Hogy tanította mi Úrunk Jézus Krisztus imádkozni? Legyen meg a te akaratod. Kimondjuk. És arra biztat, hogy mondjuk ki. Nem sorshitre biztat, hogy úgyis az lesz majd, hanem hogy mondd ki, fejezd ki, neked ez kell, ez ebből értjük. Különben nem értjük, különben nincs is meg a szívünkben az a ragaszkodás, ha nincs, ami kifejeződne. Ez az igazság. Uram, legyen meg mindig az életemben úgy, ahogy te akarod. Kimondtad már? Kifejezted már ezt a mondatot? Kijött már ez a szádon? A szavaknak súlya van. Súlya van ember és ember között is a szavaknak. Hatalmas súlya van, testvére. Egy családban, egy gyülekezetben. Micsoda súlya van egy nemnek? Vagy egy igennek. Az emberi szavakban is, csak emberi szinten is mekkora erő van. Kimondtad már az Istennek? Mert ha kimondtad, akkor ez egy szövetségnek az emberi részről való kimondása. Igen. Ez a megtérés mozzanata, felelet az isteni szeretetre. Példája ez az Emmausi történetben, hogy jót kaptam tőled, fontosat kaptam tőled, ragaszkodom hozzád, menjünk együtt tovább. A tegnapi napon felmutattam egy bűvös kockát, és szeles vagyok néha, és oda készítettem az asztalomra a prédikáció közelébe azt a két dolgot, amit el akartam hozni mára, hogy azt szemléltessem. Szóval most nem, és nem hoztam el. Nem hoztam el. Úgyhogy most a testvérek fantáziájára bízom. Biztosan sokan a gyerekek vagy az unokáknak látják, hogy szaladgálnak a gyerekek meg az unokák ilyen fa vonatok. Majd fa vonatok, ilyen sínek, és ezek ilyen mágneses kis vonatocskák, amiket össze lehet kapcsolni. Az egyik nagy skandináv áruház is árul, illetve egy svéd, vagy akármilyen, nem mondom a nevét. Szóval ezek a kis kocsik így összekapcsolódnak mágnesesen. Hát most gondolatban felmutattam, jó, ezeket a kis kocsikat, hogy ezek itt vannak szinte a kezemben. De ezek csak akkor mennek, hogyha összeérnek. De hogyha nem elég rutinos a lelkész gyereke, akkor fordítva próbálja meg összerakni. Ajaj. És akkor bizony, hogy erre emlékszünk még, hogy a mágnes fordítva nem. Fordítva azt taszítja a történetet, és akárhogy tenni össze, és a pici lányok, ugye a nagyobbak már tudták, hogy kell vele játszani, mert rohangáltak a szobában, és a kicsi lányok, hát nem értettem, miért nem megy össze, sehogy se akar összemenni, mi van, baj van, apu javítsd meg, vagy én nem tudom, és akkor ilyenkor apu jön is, megjavítja, megfordítja azt a kocsit. Akkor megy az életünk a Jézus irányába, hogyha mi nem hátat fordítunk neki, és nem is oldalt állunk, hogy hát tetszik is, meg nem is, akarom is, meg nem is, úgy is megyek felé, mert hát végülis ez a sín úgy is oda visz, mind a kettőnket, egy sínen futunk, ez így lesz, ezek így nem működnek. Oda kell csatlakozni, oda kell csatlakozni ahhoz a fő mozdonyhoz, amelyik viszi az életünket, ezt ki kell fejezni, ezt ki kell mondani. És akkor is, hogyha ez már egyszer megtörtént az életünkben, testvérek, és erre még majd a végén újra utalok, akkor is újra és újra rá kell csatlakozni. És így fejezzük ki a ragaszkodást. Hát nézzétek meg, bemennek ezek a vendég, bemegy a két tanítvány, és Jézus is, és azt olvassuk, bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Nem véletlen, hogy a mozdonyt készítettem elő otthon, meg egy vagont. Mert nézzétek meg, amikor asztalhoz telepednek, Jézus áldja meg a kenyeret. Jézus töri meg a kenyeret. Ő adja. Úgy viselkedik, mint a házigazda. Úgy viselkedik, mint a házigazda. Ő lesz ott hirtelen az Úr. Ő lesz a főnök. Mintha máshova nem is tudna ülni. Csak a főnök helyére. Ő azért egészen máshogy főnök, mint a munkahelyi főnökünk. De ő máshogy nem jön be. Csak arra a megszabott helyre. Arra az Úr helyre. A gazda helyére. Hogyha kifejezzük a ragaszkodásunkat Istenhez, éppen azért értjük meg, hogy ez nem a mi nagy kegyünk, hanem úgy csatlakozunk hozzá, mint Urunkhoz, mint Királyunkhoz. Legyen meg a te akaratod, maradj velem, ne menj tovább, nekem jó az, ami te tőled jön, erre van szükségem, ezt ad nekem. Nálunk a gyerekeknek megszabott helye van az ebédlőasztalnál, és ha valaki véletlenül ezt a rendet meg akarja tekerni, abból hatalmas patália van. Hogyha véletlenül a Sebi vagy a Bogi máshova, akkor ott addig nincs vacsora, míg vissza nem rendeződik minden a maga helyére. Mondanom sem kell, hogy valamire az asztal fönn sem indulok, a praktikusság szempontjában nem a legkisebb, a harmadik, ez kifejező ki, a főnök a családban, de hát annak szabott helye van, és azt úgy működik a dolog. És hát pontosan így van az Úr Jézussal is. Ő így megy. Övé a főhely. Ezt jelenti a ragaszkodásom kifejezése. És hadd mondjam, hogy ez éppen ezért jó hír azok számára is, akik már benne élnek ebben a kapcsolatban. Mert a ragaszkodást, ahogy az elején is kezdtem, nem egyszer fejezzük ki. Olyan ez, mint egy tánc. Több képpel érzékeltetem most ezt, most a tánc képével mondom. Hol közelebb van hozzám a másik, hol eltávolodik, hol megint közelebb, hol megint eltávolodik. Hátat nem érdemes neki fordítani. De az az én dolgom, és az a fontos, hogy minél inkább az életterületeimen a ragaszkodásomat fejezzem ki. Igen, mert megtapasztalni azt, hogy van egy nagy lendület és megindulás fontos, egy megérintődés van, egy jó beszélgetés Istennel az fontos, de aztán az életünk megy tovább. Elindul az életünk tovább. És a Jézus élete is csak úgy önmagában van tovább, és nincs az következő állomáson is összekapcsolódás, akkor hogyan növekszik a kapcsolat? Zajlik az életem. Születik egy újabb gyermekünk. Baleset történik a családban. Nehogy Isten, egy haláleset van a közeli vagy távoli rokonságban, családban. Az életem zajlik és megy tovább. Újra és újra megkísérti az övéit, a keresztényeket az a gondolkodás, hogy akkor ott x évvel ezelőtt ott voltál, de hogy vagy itt ma? Azt hiszem, hogy ezért fontos kimondani, hogy ezeken az újra és újra előjövő életterületeinken harcoljuk meg ennek a dinamikáját. Ragaszkodom hozzá, Istenem. És ez alászállásról szól. Hogy engedelmeskedem neked, Istenem. A mai hittanórámon a nyolcadikos hittanosok, hát nem tudom, ez a felvételt már, amikor megmutatom már nekik, de annyit beszéltem róluk, hogy felvetették, hogy hát de Karcsi bácsi, tisztelni kell a tanárokat? Hát ez rettentő nehéz, Karcsi bácsi. Mit tiszteljünk a tanárokban? És akkor erről jött egy nagyon izgalmas beszélgetés, hogy hogy tiszteljék, vagy ne tiszteljék, és miért ne tiszteljék, és hogy nehéz tisztelni, és nem tudom micsoda. Micsoda kihívás engedelmeskedni. A mai ifjúságnak mindenképpen, plusz sok minden miatt is, mint amilyen talán korábbi generációknak volt. De semmiképpen ne térjünk napirendre úgy, hogy ez csak az ő problémájuk. Mert újra és újra az előjövő életterületeinken, ahol előjön egy életkrízis, meg kell harcoljuk, hogy Istennek engedelmeskedem, ő most mit akar? Aki csak 10 évvel ezelőtt engedelmeskedett Istennek, az a vallásosság gőgébe kerül. Ha az éppen aktuális jelenkori dolgában nem tudja azt mondani, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Mert aki napról napra átír, hogy Isten ez én Uram, és én megalázom magamat előtte, az nem lesz gőgös, mert tudja, hogy nekem az Isten előtt ez az ügyekben meg kell harcolnom. Mit jelent ez a gyakorlatban? Egy család elindult a hit útján, felnőttségükben. Elindultak az Istennel való kapcsolatban, megértették, hogy Istenben ilyen jó, ilyen hozzájuk kegyelmes, irgalmas, bűnöket megbocsátó Úr. És együtt éltek. És úgy döntöttek, hogy egy idő után, hogy megházasodnak. Nem mindjárt egyből, de egy idő után rájuk nehezedett, hogy ezen most változtatni kell. És megházasodtak. Mert ez az életterületet felhozta nekik Isten, és ebben engedelmességre jutottak. Ez nem jött egyből. De ezen a területen kifejezték, hogy ebben is most ki akarom fejezni a ragaszkodásomat Istenhez. Aztán szép sorjába jönnek a dolgok. Mire adom az időmet? Hogy osztom be az időmet? Mennyit tévézek? Milyen műsorokat nézek? Már nem nézik azokat a műsorokat, amiket korábban néztek. Azt mondják, azokból is visszavettük. Az értéktelen volt. Az szennyes, szennyre való vacakság volt. Elment vele csak plusz idő. És még lehetne sorolni. Gyerekekre való figyelem. Mi fontos a gyerekeknek? Anyagiak. Pénzügyek. Mindent változtat az Úr. Minden, de nem biztos, hogy egyszerre. Lehet, hogy van, amit visszünk magunkkal, lehet, hogy valamit egyszer csak érkezik az életutunkban, olyan helyzet, amiben kimondhatjuk, Uram, ragaszkodni akarok hozzád, maradj velem. Ebben a helyzetben nehéz lesz, de végig küzdöm, hogy most ne az én akaratom teljesüljön, ne úgy legyen, hanem a te akaratod. Te ülj a főhelyre, te légy a főnök, maradj velem. Mit változtatna rajtad most bődben? Ezt kérdezem végül. Mit változtatna rajtad, vagy rajtam most itt az Isten a bődben? Hol van szükség rá, hogy azt mondd, maradj velem, Uram, gyere, és itt és most, a mában, nem a tegnap előttben, meg a 10 évvel ezelőttben, a mában, légy orvosom, gyógyítom, főnököm, Uram, megváltom. Kell lesz nekem, kell az, ami tőled jön, kimondom, kifejezem, akarom, És a bőt az ennek a megnyilvánulása. Mindig együtt mondja a Szentírás az imádsággal, sokszor az alamizsnával, adakozással. Bőt, ima, ez a mi kifejeződésünk. Ez egy szimbolikus tett, de súlya van. Én ennyit szerettem volna ma estében nektek átadni, és ahogy a tegnap estében mondtam, bizonyságtételek sorát reménység szerint nyitottam, ahogy magam is személyesen elmondtam, hogy hol vált nekem személyessé, az Istennek a kegyelme, így a mai estében egy gyülekezeti tagunk, Bakóné Juhász Veronika kísért el engem, hogy néhány percben ő is elmondja azt, hogy az ő számára mit és hogyan jelentett az Úr Jézus, és hogy jelent akár a mában. És nem azért hangzanak ezek, mert ez csak így lehet, vagy ez valami sablon, vagy én nem tudom, amit én mondtam, vagy bármely bizonyságtétel, hanem azért, hogy erősödjön a szívünk egymás hite által, ahogy az igen mondja. Úgyhogy így fogadják szeretettel gyülekezeti tagunk bizonyságtételét.
Áldás békesség! Elhoztam magammal a fogadalmamat, amit még tavaly májusban, amikor felnőttként keresztelkedtem és konfirmáltam, írtam. De lehet, hogy csak kapaszkodni fogok belé, mert annyi mindent hallottam ma, és annyi minden történt azóta, amit nagyon szívesen megosztanék. Talán annyit a háttérről, hogy én úgy nőttem föl, hogy két katona nagyapa, teljesen materialista világnézet, a szülők azok abba az irányba neveltek engem, hogy a vallás, a hit, a népbutítás, őket így tanították, és engem is teljes mértékben így neveltek. És ehhez képest azt a kopogtatást én nagyon sokszor hallottam, csak süket voltam rá, de hallottam, még tudnék is mondani olyan alkalmakat, amikor általános iskolában, egy táborban, egy kisgyermeken keresztül, vagy a legjobb barátnőmön keresztül középiskolában, és itt szépen folyamatosan Jézus folyamatosan kopogtatott az én lelkemen, mindig meg és meg és megszólított újra, és utána kiépített egy olyan csodálatos kaput, amit úgy hívnak, hogy kisgyermekek, és én az én saját kisgyermekeimen keresztül jutottam el legközelebb Istenhez, mert az édesapjuk ő hívő volt, olyan családba született, hogy őt ebben védelmezték és nevelték, és ő azt mondta, hogy rendben van, követjük a te utadat mindenben, mert én nagyon szeretlek, de a gyermekeinket nem ebben szeretném nevelni. És én úgy gondoltam, hogy ez egy teljesen reális kérés, hogy ő valamiben hisz, akkor a gyerekeket úgy kell. És abban a pillanatban, hogy a gyerekemben felmerültek a kérdések, azokat a kérdéseket, mint anyának, nekem kellett megválaszolnom, és gondolatokat ébresztett, és ők vittek magukkal szépen, lassan, lassú lépésekkel, míg nem, a kisfiamnál már tudtuk, hogy valószínűleg nem a katolikus egyház berkeiben tudunk mi élni, hanem a református egyházban, de én 4 éves koráig annak a gyermeknek vártam a keresztelésre, mert azt mondtam, a nagyobbikat megkereszteltük, mint egy szokás. De nem éreztem, hogy ez nem elég, ez nem igaz, ez nem gyakorló hit. Azt mondtam a férjemnek, hogy szeretném, hogyha Bencét akkor keresztelnénk meg, amikor mi ott tudunk lenni, ha nem is minden vasárnap, de a legtöbb alkalommal. Mert ha nem szól hozzánk az ige, akkor hogyan tudjuk mi, mint szülők, átadni a gyerekünknek ezt a csodálatos ajándékot. És hoztam magammal ezt a fogadalmat, hogy erről meséljek, és utána, amikor hallgattam a beszédet, akkor már az Esperes úr is azzal kezdte, hogy Isten hívó szava. És utána leírta a nagy tiszteletű úr is, hogy Isten hívó szava, és hogy hív, és milyen másfajta főnök az úr. Nem tudom, hogy kinek dolgozik családtagja, multinacionális cégnél, gyermeke, unokája. Amikor én erről a munkahelyről beszélek, úgy általánosságban az édesanyámnak, akkor azt mondja, hogy egy ilyen munkahely az egy vadkapitalizmus. Konkrétan, tehát így tényleg az utolsót is megpróbálják az emberből kifréselni, amit nagyon helyesen tesznek, mert nekük az az érdekük, hogy minél többet dolgozzunk. És milyen hihetetlen, hogy a mai napon még pénzügyi zárás van, és ilyenkor nekem nagyon sokszor sokáig bent kell maradnom. 3:30-kor rám írnak, hogy meddig tudok még bent maradni. Mondtam, hogy most csak, már csak egy órát, Mert én ma egy egészen másik főnöknél szolgálok. És érdekes, hogy én ezt így leírtam a kollégámnak, és ők olyankor nem kérdeznek vissza. Valamiért az Úr abba a mondatba beleszövi, hogy mindenki tudja, hogy vannak szolgálatok, vannak helyek, amik sokkal fontosabbak, mint bármilyen pénzügyi zárás. És a vonatos példához az én hitem az azóta folyamatosan erősödik, olyan, mint amikor nyelvet tanulunk. Megkérdezték tőlem 3 éve, hogy hogy vagytok, milyen hálaokaid vannak. Vakartam a fejemet, hogy hát magát a kifejezést sem ismerem, hogy hálaok, nemhogy megválaszolni tudnám ezt a kérdést. És mióta megtértem, már előtte elkezdtem imádkozni, és az imáim azok úgy szóltak, amilyen a szokásos ima, hogy mi atyán ki vagy a mennyekben, utána elmondta az ember, hogy hú, mit kérnénk, és köszönjük szépen. Azon kapom magamat, hogy most az imáim úgy szólnak esténként, megszólításként, hogy ráhangolódjak a mi atyánkkal kezdek azért, és utána elkezdtem sorolni a hálaokokat. És annyi mindenért lehetek a hálás, hogy a végén rájövök, hogy valóban kell nekem kérnem, hiszen ha felsorolom, hogy miért vagyok hálás, akkor az Isten tudja, hogy az én hálámban, amiért én ezt felsoroltam, benne van a hozzá kapcsolódó kérésem. És ahogy a kis vonathoz kapcsolódik a vagon, olyan érzés, ahogy növekszik a hálám, a Istennel való mindennapos kapcsolatom, minthogyha én egy hátsó vagon lettem volna, és szépen kerülnék egy jobban előrejövő vagonba, és az én feladatom most már nem csak annyi, hogy kapcsolódjak a mozdonyhoz, hanem egy új feladatom van, hogy hozzam magammal a többi vagont is. És nekem ma nagyon nehéz napom volt ezt, mivel zárás van, ez nyilvánvaló, és nagyon-nagyon zaklatottan jöttem ide, és amikor ideértünk, pont akkor szólalt meg a harang. És amikor beléptünk, és megláttam ezt a rengeteg embert, aki itt ül bent egy hétköznapi alkalmon, olyan nagy hit és remény támad bennem, nekünk nagyon kicsi gyülekezetünk van, és ennyi embert itt együtt látni, hogy hétköznap odaszállják magukat, és hogy akkor még van remény, hogy mi is növekedjünk, és ebben a hitben önök most ezzel, hogy itt vannak, engem újra megerősítettek, és újra adtak nekem valamit, amiért hálát adhatok. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna mondani.
Jó dolog átélni, hallani, tudni Istennek a bennünk és közöttünk, körülöttünk folyó munkáját. Hajtsuk meg a fejünket, és először magunkban, magunk saját csendjében forduljunk Isten elé, majd hangosan imádkozom mindannyiunk nevében. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked, mert emberszámba veszel minket, és nem robotként, vagy valami fajta olyan alattvalóként, akik nem számítanak számodra, hanem úgy lépsz mellünk, s oda csatlakozol, és úgy kezdesz el velünk beszélgetni, hogyha nehéz és számunkra fájó igazságokat is mondasz ki, de hálásak vagyunk érte, mert élet igéjét kapjuk aztán tőled, ami megváltásunkra van. De köszönjük neked azt is, hogy ember számba veszel minket, mert felelősséget vársz tőlünk, vagy felelősségteljes döntéseket vársz tőlünk. Egyrésztről gyermekek lehetünk a hitben, a szó nyitottságában, bizalom kérdésben, hogy a gyermek bizalmas és nyitott az ő szülei felé, de másrésztről buzdítasz bennünket a felnőtt hitre, a felelősséget vállaló hitre, és köszönjük, hogy így adtad meg a lehetőséget ott annak a két tanítványnak is, és adod meg újra és újra azóta is a tieidnek a lehetőséget, hogy kifejezzük, hogy kimondjuk, hogy szeretnénk, hogyha életünk ura lennél, maradj velünk, mert nélküled hiába való az életünk. Úrunk Istenünk, kérünk, hogy ezek a szavak hadd formálódjanak egyre több szívben és szájon, hogy akik szívvel hiszik és szájjal Úrnak vallanak Jézust, Úrnak vallják Jézust, azoknak serege hadd legyen egyre gazdagabb. Köszönjük neked azt, hogy ebben a gyülekezetben is ott itt vannak a tieid, akik róla tesznek bizonyságot, és köszönjük neked, hogy erősítik a távolabbi gyülekezeteket is, és köszönjük neked a távolabbi gyülekezeteket, akár a születő egyházközségeket, egyházkerületünkben. Kérünk, Urunk, hogy szívükben te benned hívő, szájukkal te róla bizonyságot tevő tagok szülessenek ott, és nőjenek fel a hitben, hogy minden időben mi is, akik itt vagyunk, és akik ezekben a gyülekezetekben ott vagyunk, tudjuk minden életterületünkön azt mondani, most is szeretném, hogyha te lennél az Úr. Ebben is légy te az Úr. Hadd hasszuk meg az engedelmesség nehéz, de gyümölcsöző útját, és legyünk így a te dicsőségedre. Imádkozunk, hogy légy velünk az éjszakában, az estében, a pihenésben, őrizd bennünket meg, és hogy a holnapi napon is hadd tudjunk a te dicsőségedre munkálkodni. Jézus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. 457-es számú énekünk, a záró énekünk, 457-es számú énekünk, 457-es Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz.
Yeah.
A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei Atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen.
Ma este is köszönjük az ígéretés szolgálatát, különösen is azt, hogy nekünk nem Jézussal hátul kell, vagy Jézussal szemben nem hátul kell állnunk, hanem vele keressünk a kapcsolatot. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak elgondolkodható, igaz, őszinte üzeneté válhat, mint ahogyan az is, ahogyan testvérünk Veronika bizonyságot tett a hálás szívről. Isten áldja meg kedves mindannyiukat gyülekezetükben, családjukban, szeretett közösségeikben. Mi hálásak vagyunk azért, hogy a mi egyházunkban vannak olyan közösségek, amelyek 450 évnél is idősebbek, és vannak olyan közösségek, amelyek újszülöttek, és az újjászületés csodáját élik meg napról napra. Így könyörgünk, imádkozunk önökért, önök pedig imádkozzanak érettünk. Isten áldásával menjünk el ma is haza, gazdag igei üzenettel, és holnap találkozzunk, hívogassunk másokat is. Áldás békesség, Isten velünk bizonyítása.